책임 선행 및 고결성
우리 as you come to accept and act upon these values.
대단과
One of the sacred covenants
I lack the law for the body
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to the
Nagy örömmel üdvözlünk benneteket ezen a gyönyörű estén, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános fiatalnők gyűlésén. Már nagyon vártuk, hogy láthassuk ragyogó arcotokat, és érezzük nagyszerű lelkiségeteket. Erős és nemes nemzedék vagytok, akikben óriási reménységünk van. Gordon B. Hinckley elnök, aki ezen a gyűlésen elnököl, engem, Susan W. Tenőrnő testvért kért fel a gyűlés vezetésére. Megtiszteltetés számunkra, hogy velünk lehet ma szeretett prófétánk, Gordon B. Hinckley elnök, valamint tanácsosai Thomas S. Monson elnök és James C. Faust elnök az első elnökségből. Továbbá Jeffrey R. Holland elder és David A. Bednar elder a 12 apostol fórumából, valamint John B. Dixon elder és Stephen E. Snow elder a 70-ek közül. E papsági vezetők mindegyikét az Úr hívta el az ő szolgálatára. Szintén az emelvényen foglalnak helyet tanácsosaim, Julie B. Beck és Elaine Dalton nőtestvérek. Hálásak vagyunk a segítő egylet és az elemi általános elnökségében, valamint a fiatal nők általános testületében szolgáló nőtestvéreink jelenlétéért. A gyűlés zenéjéért a Utah Provo környék fiatal nőiből álló kórus gondoskodik, Mary Lee Webb vezényletével, Linda Margetszel az orgonánál. A kórus az Úr gyermeke vagyok című himnusszal nyitja meg a gyűlést. Vadász Kürtön, Mary Wood Lampros, a templomtéri zenekar egyik tagja játszik. A nyitóimát Hillary Olsen mondja majd, aki az Alpine Utah szöveg tagja.
Thank you.
Kedves mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy összegyűlhetünk ma este ebben a csodálatos konferencia központban. Kérünk, hogy add, hogy a lelked velünk legyen ma este, hogy megérintsem bennünket, mindazoknak a szavak, akik tanítanak minket ma este. Segíts nekünk úgy elmenni erről a gyűlésről, hogy a lélek velünk legyen, és hogy vágyunk legyen arra, hogy megváltozzunk. Hálásak vagyunk fiadért, és az ő értünk hozott engeszteléséért. Hálásak vagyunk a te prófétádért, és kérünk áld meg őt és az ő tanácsosait. Hálásak vagyunk minden áldásért, amelyet a te leányaidként kapunk, és nagyon szeretünk téged, Jézus Krisztus nevében. Amen.
It will now be my opportunity.
Most pedig lehetőségem van rá, hogy szóljak hozzátok. A beszédemet követően a kórus elénekli, Aha, a szabadító mellettem állna című éneket. Fejünk azt mondta lányának, a 3 éves Elizának, hogy a családi esten egy nagyon különleges témáról fog szólni a lecke. Hatalmas mosoly jelent meg az arcán, és megpróbálta kitalálni, hogy mi lesz a meglepetés. Biztos rólam lesz szó, mondta, mert én nagyon különleges vagyok. Eliza emlékszik arra, és tudja, hogy ki ő. Isten egy nagyon különleges gyermeke. Édesanyjától tanulta, aki Eliza csecsemőkora óta esténként altadódalként énekli neki az Úr gyermeke vagyok című éneket, amely nyitó énekünk volt ma. A 12 és 18 év közötti fiatal nők az egész világon és majdnem minden nyelven kijelentik ugyanezt. Mennyei atyánk lányai vagyunk, aki szeret minket, és mi szeretjük őt. Mégis, ahogy felnőnek, gyakran eltávolodnak a 3 éves Eliza magabiztos tudásától, mi szerint nagyon különlegesek. A fiatalok gyakran átélnek egy identitászavart, miközben azon tűnődnek, kik is valójában. Ugyanakkor a 10 éves kor egy olyan időszak is, amelyet én identitáslopásnak nevezek, ami azt jelenti, hogy a világi elképzelések, filozófiák és megtévesztések összezavarnak és gyötörnek bennünket, és el akarják rabolni tőlünk valódi identitásunk ismeretét. Egy nagyon jó fiatal nő ezt mondta nekem. Néha nem vagyok biztos abban, hogy ki vagyok. Nem érzem mennyei atya szeretetét. Az életem nehéznek tűnik. A dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szerettem, reméltem vagy álmodtam volna. Amit neki mondtam, azt most minden fiatal nőnek mondom, bárhol legyetek is. Minden kétséget kizáróan tudom, hogy Isten leányai vagytok. Ő ismer titeket, szeret benneteket, és terve van a számotokra. Tudom, hogy mennyei atya azt szeretné, ha megosztanám veletek ezt az üzenetet. Az utolsó napok prófétái és apostolai bizonyságukat tették isteni természetünkről. A család kiáltvány a világhoz ezt mondja. Mindegyikünk mennyei szülők lélekgyermeke, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkezünk. Gordon B. Hinckley elnök is ezt mondta. Egyedülállóak, különlegesek vagytok. Isten leányai vagytok. Valami gyönyörű, szent és isteni dolgot kaptatok születésetekkor. Ezt soha ne felejtsétek el. Örökkévaló atyátok a világegyetem hatalmas mestere. Ő uralkodik mindenek felett, mégis meghallgatja leányai imáját, amikor beszéltek vele. Meg fogja válaszolni az imáitokat. Nem fog egyedül hagyni benneteket. Miközben engeded, hogy ez a tudás, miszerint Isten leánya vagy, mélyen beleivódjék a lelkedbe, az meg fog vigasztalni, meg fogja erősíteni a hitedet, és hatással lesz a viselkedésedre. Amennyiben megengeded, hogy szüntelenül ez az erényes igazság díszítse gondolataidat, bizalmad lesz Isten színe előtt, ahogyan arra a fiatal nők témájának szentírása ígéretet tesz. Hogyan tudhatjuk és érezhetjük mindannyian, hogy mennyei atya leányai vagyunk? Egy fátyol keletkezik a menny és a föld között, egy elalvás és egy felejtés, amikor megszületünk. Ez azért szükséges a számunkra, hogy földi tapasztalatot szerezzünk, hogy a tökéletesség felé haladjunk, és végül az örökkévaló élet örököseiként valóra váltsuk isteni rendeltetésünket. Mennyei atya szeret bennünket, és segíteni szeretne nekünk abban, hogy emlékezzünk őre. Ezért megengedi nekünk, hogy rövid pillantásokat vethessünk az örökkévalóságba. Pál apostol azt tanította. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. A lélek bepillantásokat nyújt abba, hogy kik vagyunk. A lélek gyakran szól hozzánk ima közben, amikor olvassuk a szentírásokat, eltűnődünk az Úr irántunk tanúsított irgalmán, papsági áldásokat kapunk, másokat szolgálunk, vagy mások szeretetét és megerősítését érezzük. Mózes egy erőteljes lelki élmény által tudta meg, hogy ki ő. Szemtől szembe beszélt Istennel, és megtudta, hogy ő Isten fia, aki egy különleges küldetéssel van megbízva. Ezután a csodálatos lelki élmény után Mózesnek Sátánnal kellett megküzdenie. Mivel azonban Mózes már előtte érezte Isten dicsőségét, felismerte azt, hogy Sátán nem rendelkezik semmilyen dicsőséggel. Mivel Mózes tudta, hogy ő Isten fia, és hogy Istennek küldetése van a számára, hatalommal és képességgel rendelkezett ahhoz, hogy ellenálljon Sátánnak, hogy igaz lelkűen tudjon ítélni, hogy Istenhez folyamodjon erőért, és hogy továbbra is vele lehessen az ő lelke. Ugyanez vonatkozik ránk is. Ahogy megtudjuk és megérezzük, hogy valójában kik vagyunk, képessé válunk arra, hogy felismerjük a jó és a gonosz közötti különbséget, és hatalmunkban áll ellenállni a kísértéseknek. Az egyik módja annak, hogy megértsük az Isten által kijelölt küldetésünket, a pátriárkai áldásunkon keresztül történik. Ezek nagyon személyre szóló és egyéni üzenetek, amelyeket a papság hatalma által kaphatunk meg. Egy másik módja annak, hogy lelki bepillantásokat nyerjünk a saját örökkévaló természetünkre vonatkozólag, egy szülőn vagy egy vezetőn keresztül történik, akik biztosíthatnak bennünket az ő sugalmazott bepillantásuknak köszönhetően afelől, hogy kik is vagyunk valójában. Alkalmanként a lélek nagyon határozottan suttogott nekem gyermekeim valódi identitásáról. Emlékszem, hogy az egyik gyermekünk születésének éjszakáján határozottan az a benyomásom támadt, hogy ez a gyermek nagyszerű barátja és segítője lesz mindegyik testvérének. Ez teljesen igaznak bizonyult. Egy másik alkalommal, amikor az egyik tizenéves gyermekünk nagyon maga alatt volt egy őt ért autóbaleset miatt, határozottan hallottam álmémben ezeket a szavakat. Szeretem ezt a gyermeket, és irányítani fogom az életét. És ezt meg is tette. Időről időre kaptam ilyen bepillantásokat. Amikor biztatásra volt szükségük, abban az áldásban volt részem, hogy betekinthettem gyermekeim nagy és nemes örökkivaló lelkébe. Emlékeztetett valaha édesanyád vagy édesapád arra, amikor elmentél hazúról, hogy emlékezz arra, ki vagy? Mit értenek ez alatt? Emlékezz arra, hogy ennek a családnak a része vagy, amelynek jó hírét meg kell őrizned. Továbbá emlékezz arra, hogy Isten gyermeke vagy, és ennek megfelelően kell viselkedned. A misszionáriusok névtáblát viselnek állandó emlékeztetőül, hogy ők az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza képviselői. Ez emlékezteti a misszionáriusokat arra, hogy szolidan és jól öltözködjenek, hogy udvariasan bánjanak az emberekkel, és törekedjenek arra, hogy Krisztus képmását az arcukon viseljék. Meg kell tenniük ezeket a dolgokat, mert viselik azt a névtáblát, identitásuk külső jelét. A szövetség által mi is mindannyian magunkra vesszük Krisztus nevét. Nevének a szívünkbe kell vésődnie. Hasonlóképpen tőlünk is elvárják, hogy mennyi atya méltó gyermekeiként viselkedjünk, aki legalábbis jelképesen ezzel a figyelmeztetéssel küldött minket a földre. Emlékezzetek arra, hogy kik vagytok. Amikor elhívtak a szolgálatotokra, a fiatal nők szolgálatára ebben az egyházban, tudtam, hogy helyesen kell viselkednem. Egyik nap az egyik lányomat megbüntették, amiért lejárt parkolási engedéllyel parkolt az utcán. Kezembe vettem az ügyet, és bevonultam a városi kormányépületbe, hogy elmagyarázzam, hogy az engedélyek jelenleg épp úton vannak a postán. Miközben eltökéltem, beléptem az ajtón, valaki ezt mondta nekem. Én ismerem önt. Ez megállított engem, és emlékeztetett arra, hogy nekem is emlékeznem kell rá, ki vagyok. Nem csak a fiatal nők általános elnöke, hanem legfőképp Isten leánya. A kapcsolatainkban emlékeznünk kell arra, hogy mások szintén mennyei atyánk gyermekei. Házasságunk elején férjem elég gyakran mondogatta ezt nekem. Nem a külsőd miatt vettelek el feleségül. Végül aztán azzal ugrattam őt egy kicsit, hogy ez nem túl hízelgő. Ő elmagyarázta azt, amit már igazából én is tudtam, hogy ezt a legnagyobb bóknak szánta, amelyet adhatott nekem. Ezt mondta, azért szeretlek, ami legbelül és mindörökké vagy. Az Úr ezt mondta, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. A családokban, a barátságokban, a rendezvúzás és a házasság alatt nem csak a szépséget és az önéletrajzokat kellene értékelnünk, hanem inkább a jellemet, a jó értékeket és egymás örökölt isteni természetét. Chile egyik szövegében a fiatal nők ezt azáltal tették a táborban, hogy feljegyezték egymás erényes tulajdonságait. Minden egyes nap egyre jobban megismerték egymást, és leírták azt a belső jó tulajdonságot, amelyet a többiektől megtudtak az nap. A tábor végén megosztották gondolataikat, amely által segítettek egymásnak abban, hogy jobban felfedezzék az önmagukban rejlő isteniséget. Vezetőjük ezt mondta. Szó szerint sütkéreztünk a kedvességnek és a jó akaratnak eme csodálatos lelkületében. Őszintén elmondhatom, hogy soha nem hallottam egyetlen panaszt sem a lányoktól. Elteltek a kölcsönös megértés édes lelkével, amely gyakran hiányzik a tinédzser lányok között. Nem volt sem versengés, sem viszálykodás. Táborunk egy kis mennyországgá változott. A lányok felismerték és megerősítették egymás isteni természetét, a lélek pedig betöltötte a tábort, ahogy kifejezték ezeket az erényes gondolatokat. C.S. Lewis bölcsen ezt mondta. Komoly dolog lehetséges istenek és istennők társadalmában élni, és emlékezni arra, hogy a legegyhangúbb és legudalmasabb ember, akivel csak találkozhatsz, egy nap olyan teremtményé válhat, akit, ha most úgy látnád őt, a legszívesebben istenként imádnál. Nincsenek hétköznapi emberek. Szomszédod érzéke egy legszentebb alanya. Világszerte fiatal nők, akik tudják, hogy ők és mások egy szerető mennyei atya leányai, erényes, szolgálatközpontú és példamutató életükkel mutatják ki iránt érzett szeretetüket. Mély benyomást tettek bennem a Brazília nagyon forró és nagy páratartalmú területén is szolidan öltözködő fiatal nők. Ezt mondták, a szolidság nem az éghajlatról szól, hanem a szívről. Ezek a fiatal nők tudták, hogy ők Isten leányai. Megérintett annak az 5 ONS tanulónak a jósága Idahóban, akik nemrégiben egy szörnyű baleset következtében vízbe fulltak. Társaik és a közösségük ismerte őket, mert az igaz lelkűség normája szerint éltek, és az erény és a tisztaság kiváló példái voltak. Ezek a fiatalok tudták, hogy ők Isten fiai és leányai. Fellelkesített egy másik fiatal nő példája, akinek a szülei elváltak. Nem akarta, hogy öccse és húga úgy érezzék, nem szereti őket, ezért minden este együtt imádkozik velük, és elmondja nekik, hogy szereti őket. Ez a fiatal nő tudja, hogy ő egy mennyei atya leánya, aki szereti őt, ő pedig viszont szereti őt azáltal, hogy szereti a testvéreit. Megindított az is, amikor értesültem a világ szegénységtől sújtott és politikai elnyomott területén élő fiatal nők cselekedeteiről. Saját nehézségeik ellenére ezek a fiatal nők összegyűltek, és megtervezték, hogyan emelhetnek fel másokat. Egészségügyi készleteket készítettek a szükséget látó nők számára. További szolgálatokat végeztek a kórházakban és az otthonokban. Cselekedeteikből tudjuk, hogy ezek a fiatal nők megértik, hogy ők Isten leányai. Szívem szeretettel telik meg ezek iránt, a fiatal nők iránt, és a fiatal nők iránt mindenhol. Tudom, hogy Isten leányai vagytok, aki szeret titeket. Befejezésképp engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy olyan élményt, amely nagyon kedves, sőt szent a számomra. Amikor elhívtak arra, hogy a fiatal nők általános elnökeként szolgáljak, először megrémültem és alkalmatlannak éreztem magam. Sok éjszakán keresztül feküdtem ébren, aggódva, bűnbánatot tartva. Néhány ilyen éjszaka után egy nagyon megindító élményben volt részem. Elkezdtem a fiatal nő unokahúgaimról gondolkozni, majd a szomszédságomban és az egyházközségemben élő fiatal nőkön, ezután azokon a fiatal nőkön, akiket rendszeresen láttam a középiskolánál, majd pedig elképzeltem az egyháztag fiatal nőket az egész világon, több mint 500 000. A legcsodálatosabb melegség kezdett körülvenni és átjárni engem. Olyan tökéletes szeretetet éreztem az utolsó napi szent fiatal nők iránt mindenhol, mindannyiótok iránt, hogy tudtam, hogy mennyei atyánk irántatok táplált szeretetét érzem. Erőteljes volt, és mindent felölelő. Végre békét éreztem, mert tudtam, hogy mennyei atya mit szeretne, mit tegyek. Azt akarta, hogy tanúskodjak nektek az ő irántatok érzett hatalmas szeretetéről. Ezért ismét a bizonyságomat teszem nektek arról, hogy minden kétséget kizáróan tudom, hogy mennyei atya ismer és szeret benneteket. Az ő különleges leányai vagytok. Terve van a számotokra, és mindig ott lesz, hogy vezessen és irányítson titeket, és mellettetek legyen. Őszintén imádkozom azért, hogy tudjátok és érezzétek ezt. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Hogy meghallgathatjuk Julie B. Beck nőtestvért, a fiatal nők általános elnökségének első tanácsosát. Ő Jane Dalton nőtestvér követi a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosa. Dalton nőtestvér utána kórus elénekli a Csodálata Bámulom című himnuszt, fúvolán játszik Kathleen Ellingson a Salt Lake Holiday Salt szövegből, hárfán kísér Sarah Edwards a Utah North Salt Lake szövegből. Beck nőtestvér.
Thank you, Young Women Choir, for that beautiful.
Köszönöm a fiatal nők kórusának ezt a gyönyörű éneket.
Hálás vagyok a szabadítónkért, és azért a meghívásért, amely mindannyiunknak szól. Jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé. Remélem, hogy sikerül nektek átadnom valamit abból, hogy mit gondolok, és hogyan érzek az őrá való emlékezéssel, a bűnbánattal és a változással kapcsolatban. Szerintem a legjobban azzal tudom kifejezni, hogy mi is van a szívemben, ha elmesélem három nő történetét, és elmondom nektek azt a néhány leckét, amelyet az ő történeteikből tanultam. Ruth May Fox-szal fogom kezdeni, aki sok évvel ezelőtt a fiatal nők általános elnöke volt. 84 éves koráig szolgált ebben az elhívásban. Fox nőtestvér Angliában született, és amikor 13 éves volt, a Sóstóvölgyig vezető utat majdnem végig gyalog tette meg a pionírok egy csoportjával. Édesanyja csecsemőkorában meghalt, úgyhogy életének első 12 évét több különböző családnál töltötte. Gyermekként nehéz lehetett vele bánni, mert nagymamája rossz leánynak hívta, és megtagadta, hogy gondját viselje. Végül aztán Ruth férjhez ment, és 12 gyermeket szült. Megosztotta gyermekeivel Szilárd bizonyságát, és evangéliumi leckéket tanított nekik, miközben mellettük dolgozott, azt azonban bevallotta, hogy idősebb gyermekei néha kemény fegyelmezésben részesültek, mert hirtelen vérmérséklettel rendelkezett, és nem mindig számolt el 10-ig, amikor felbosszantották. Keményen dolgozott azon, hogy legyőzze ezt a gyengeségét, így később kedves szívéről és másoknak tett szolgálatáról vált ismerté. Fox nőtestvér 104 évet élt, hosszú élete során nagyszerű örömökben és nehéz megpróbáltatásokban volt része, és azt tanította, hogy az élet megtanít néhány kemény leckét. A legerősebb növények nem üvegházban nevelkednek, a jellem erőssége pedig nem a problémák elkerüléséből származik. Tavaly megmásztam Wyomingban a függetlenség szikláját, hogy megtaláljam azt a helyet, ahová Fox nőtestvér 13 évesen bevéste a nevét, miközben a Sóstóvölgybe igyekezett. Az elmúlt 140 év időjárása majdnem teljesen kitörölte, de ettől függetlenül ki tudtam venni Ruth May 1867. Szerettem volna többet megtudni e nagyszerű vezetőről és Jézus Krisztusnak e tanítványáról, aki egész életén keresztül azon munkálkodott, hogy tökéletesítse magát, és akinek ez volt a jelszava, Isten királysága vagy semmi. A következő történet egy asszonyról szól, akit én Máriának fogok hívni, hithű pionír szülők leánya volt, aki sok mindent feláldoztak az evangéliumért. A templomban házasodott, és 10 gyermek édesanyja volt. Tehetséges asszony volt, aki megtanította gyermekeit arra, hogyan imádkozzanak, hogyan dolgozzanak keményen, és szeressék egymást. Fizette a tizedét, a család pedig a szekerükön utazott együtt a vasárnapi gyűlésekre. Bár tudta, hogy a bölcsesség szavának ellentmond, mégis rászokott a kávéibásra, és tartott egy kávéskannát a tűzhelyén. Azt hangoztatta, az Úr nem fog kirekeszteni engem a mennyből egy kis csésze kávé miatt. A kis csésze kávé miatt azonban nem volt méltó a templomi ajánlásra, illetve a gyermekei közül azok sem, akik vele együtt kávéztak. Jól lehet, szép kort ért meg, és végül újra méltóvá vált arra, hogy visszamehessen és szolgálhasson a templomban. 10 gyermeke közül csupán egy élt méltó templomi házasságban, és leszármazottai, immáron az 5. nemzedék, a visszaállított evangélium áldásain kívül élnek, amelyben ő hitt, és amiért elődei oly sok mindent feláldoztak. Az utolsó történet Krisztináról szól, aki kislány korában keresztelkedett meg, és lett összepecsételve a családjával, időközben azonban a család abba hagyta az evangélium szerinti életet. Mire a 10 éves kor vége felé járt, hozott néhány helytelen döntést, és nagyon boldogtalan volt. Egy nap adtam neki egy személyes fejlődéskönyvet, és ezt mondtam. Ez a könyv segíteni fog neked abban, hogy elkezd alkalmazni Krisztus tulajdonságait az életedben, hogy véghez tud vinni azokat a változtatásokat, amelyekre vágysz. Felkérek arra, hogy már ma kezd neki a könyvnek, majd hozd el este a fiatalok esti beszélgetésére, hogy megoszd velem, amit tanultál. Azon az estén könnyes szemekkel ezt mondta, ma elkezdtem a saját személyes fejlődésemet. Azóta többször írt nekem. Újra elkezdte látogatni a vasárnapi gyűléseket, a közös tevékenységeket és a szemináriumot. Néhány hét múlva nővére és édesanyja is elment vele Isten tiszteletre, később az édesapa is csatlakozott hozzájuk, és mostanra már az egész családnak volt lehetősége együtt elmenni a templomba újra. Tehát mik azok a leckék, amelyek ezekből a történetekből tanultam az emlékezés, a bűnbánatról és a változásról? Az első lecke az, hogy mindenki hibázik. Nemrég egy 8 éves kislánnyal voltam a keresztelője napján. A nap végén ezt mondta maga biztosan. Már egy egész napja meg vagyok keresztelve, és még egyszer sem követtem el bűnt. Tökéletes napja azonban nem tartott örökké, és biztos vagyok benne, hogy mostanra már megtanulta, mint mi mindannyian, hogy bármilyen keményen is próbálkozunk, nem mindig kerülünk el minden rossz helyzetet, minden rossz döntést, és nem fegyelmezzük magunkat úgy, ahogy kellene. Gyakran hallok ennek az adományozási korszaknak a kiválasztott királyi nemzedékéről, de még soha nem hallottam, hogy tökéletes nemzedéknek nevezték volna. A 10 évesek különösen sebezhetőek, mert Sátán hatalma valóságos, és ők most hozzák első nagy független döntéseiket. Következésképp most követik el az első nagy hibáikat is. Ez történt Cori Antonnal a Mormon könyvében. Cori Antonnak hithű missziót kellett volna szolgálnia, ő azonban úgy gondolta, hogy elég erős és elég okos ahhoz, hogy tudja, hogyan kezelje a kockázatos helyzeteket és a rossz társaságot, de nagy bajba került és nagy bűnbe sodródott, amikor rossz helyekre kezdett el járni a rossz emberekkel, hogy rossz dolgokat tegyen. A második lecke ez. A bűnbánat nem szabadon választható. Parancsolatot kaptunk arra, hogy bánjuk meg a bűneinket. A szabadító azt tanította, hogy ha csak meg nem bánjuk a bűneinket, és hasonlókká nem válunk a kisgyermekekhez, semmiféleképpen sem örökölhetjük Isten királyságát. Nem szabad engednünk, hogy egy kis csésze kávé, egy rossz szokás, egy rossz döntés kisiklasson minket egy életre. Néha az emberek nem veszik komolyan a bűnbánatot. Hallottam, hogy egyesek azt mondják, a bűnbánat túl nehéz. Mások azt mondják, belefáradtak abba, hogy bűnösnek érezzék magukat, vagy megbotránkoztatta őket egy vezető, aki a bűnbánatuk során segített nekik. Néha az emberek feladják, amikor hibáznak, és elhiszik, hogy nincs számukra remény. Néhány ember azt képzeli, hogy jobban fogják magukat érezni, ha egyszerűen csak otthagyják a visszaállított evangéliumot, és elmennek. Sátán az, aki elülteti a reménytelenség gondolatait azok szívében, akik hibát követtek el. Az Úr mindig reményt ad nekünk. Azt mondja, kiválasztattál az Úr munkájának végzésére, ám vétek miatt, ha nem vigyázol, el fogsz bukni. De emlékezzél arra, hogy Isten irgalmas, bánt hát meg azt, amit tettél, ami ellenkezett az általam neked adott parancsolattal. És akkor még mindig választva vagy, és ismét el vagy hívva a munkára. A boldogsághoz és a békéhez vezető legkönnyebb és leggyorsabb ösvény az, hogy amilyen gyorsan csak tudjuk, megbánjuk a bűneinket és megváltozunk. Harmadik lecke. Mindezt nem egyedül tesszük. Nem lehetséges, hogy teljesen egyedül vigyük véghez az igazi változást. A saját akaraterőnk és jó szándékunk nem elegendő. Amikor hibákat követünk el, vagy rosszul választunk, szükségünk van a szabadító segítségére, hogy visszajussunk a helyes útra. Hétről hétre veszünk az úrvacsorából, hogy megmutassuk az ő hatalmába vetett hitünket, amely által meg tud változtatni bennünket. Megvalljuk bűneinket, és megígérjük, hogy elhagyjuk őket. Amikor a legjobb erőfeszítéseink sem elegendőek, az ő kegyelme által erőt kapunk ahhoz, hogy tovább próbálkozzunk. Az Úr ezt mondta. Ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a gyengeségüket. Gyengeséget adok az embereknek, hogy alázatosak legyenek. És kegyelmem elegendő minden olyan embernek, aki megalázkodik előttem, mert ha megalázkodnak előttem, és hisznek bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat. Amikor az Úr segítségét kérjük abban, hogy változtasson meg bennünket, akkor ezt az ígéretet kapjuk. Aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, és én az Úr nem emlékezem többé azokra. Az Úr nem mond le rólunk, ezt mondja. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Az az öröm és békesség, amelyet akkor kapunk, amikor tudjuk, hogy megbocsátást nyertünk, egy isteni áldást. Az a béke az Úr idejében és az ő módján jön, de eljön. Az utolsó lecke pedig ez. Meg tudunk változni. Minden nap egy új lehetőség arra, hogy emlékezzünk a szabadítónkra, és kövessük az ő példáját. Bűnbánat nélkül pedig nem fejlődhetünk. Ezért van az, hogy a bűnbánat az evangélium második tantétele. Ahelyett, hogy kifogásokat találunk egy gyengeségre, minden egyes nap azon munkálkodunk, hogy jó szokásokat és krisztusi tulajdonságokat fejlesszünk ki. Spencer W. Kimball elnök ezt mondta, a krisztusi tulajdonságok kifejlesztése sokat követelő és állandó feladat, nem idénymunkásoknak vagy olyanoknak való, akik nem erőltetik meg magukat időről időre. Krisztináról azt tanultam meg, hogy a krisztusi tulajdonságok kifejlesztése az életünkben azt jelenti, hogy változunk. Mivel mindannyian halandók vagyunk, mindannyian hibázunk. A bűnbánat nem szabadon választható, de nem is egyedül visszük véghez. Van egy szabadítónk, aki segít a bűnbánatban. Azáltal, hogy kifejlesztjük életünkben az ő tulajdonságait, tudjuk, hogy olyan változásokon megyünk keresztül, amelyek segítenek nekünk közelebb jutni ő hozzá. Fox nőtestvér azt mondta, hogy az evangélium volt az ő védelmező palástja a kísértés ellen, az ő vígasza a bánat közepette, az ő öröme és dicsősége egész életében, és az ő reménysége az ő örök életére. Jelszavának ezt választotta, Isten királysága vagy semmi, mert tudta, hogy az evangélium teljes szívvel való felülelésével elnyerheti azt az ígéretet, amelyet a szabadító adott mindnyájunknak. Aki bűnbánatot tart és megkeresztelkedik az én nevemben, azt eltölti a Szentlélek, és ha mindvégig kitart, akkor íme ártatlannak fogom tartani őt atyám előtt azon a napon, amikor odaállok, hogy megítéljem a világot. Bűnbánat által történt az, hogy megismertem a szabadítót, és azáltal, hogy az ő segítségére törekszem abban, hogy megváltoztasson engem, növekszik a belévetett hitem és bizalmam. Bizonyságot teszek az ő valóságáról és hatalmáról, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, Sister Beck. I love these virtuous women.
Köszönöm, Beck nőtestvér. Szeretem ezeket az igaz lelkű nőtestvéreket.
A házam közelében lévő egyik erdei úton van egy tábla, amin ez áll. Maradj az ösvényen. Ahogy az ember elindul azon az úton, rövidesen világossá válik, hogy ez egy bölcs tanács. Dombok, kanyarok és meredek lejtők követik egymást. Néhány helyen az ösvényen túl a talaj labilis, és az év bizonyos szakaszaiban előfordul, hogy egy-egy csörgőkígyó is megjelenik. A hozzátok szóló üzenetem ma este ugyanaz, mint a táblán álló üzenet. Maradjatok az ösvényen. Néhány évvel ezelőtt a fiatal nők egy csoportjával hátizsákos kirándulásra mentem Wyoming Teton hegységébe. Nehéz túra volt, és a második napon elérkeztünk túránk legveszélyesebb részéhez. A hurikán hágon keresztül vezetett az utunk, találó nevét azok miatt az erős szelek miatt kapta, amelyek ott szinte állandóan fújtak. A vadőr arra figyelmeztetett bennünket, hogy maradjunk az ösvény közepén, az út védtelen részén hajoljunk le, amennyire csak lehetséges, rögzítsünk le mindent a táskánkon és igyekezzünk. Nem olyan hely volt, ahol fényképezkedhettünk, vagy elidőzhettünk volna. Megnyugodtam, és örültem, amikor mindegyik fiatal nő sikeresen átjutott azon a ponton. És tudjátok, egyikőjük sem kérdezte meg, milyen közel mehetnek a széléhez. Néha, miközben az élet ösvényein járunk, szívesen időzünk el veszélyes helyeken. Azt gondolván, hogy a szórakoztató és izgalmas és a kezünkben van az irányítás. Néha azt gondoljuk, élhetünk a szikla peremén, és közben még az erényünket is megtartjuk. Kockázatos azonban ott lenni. Ahogy Joseph Smith proféta megmondta nekünk, a boldogság létezésünk tárgya és célja, és azzal is fog végződni, amennyiben azon az ösvényen haladunk, amely oda vezet, ez az ösvény pedig az erény. A tan és a szövetségek 25. szakaszában az Úr Emma Smithnek adott tanácsa mindegyik drága leányára vonatkozik. Ott a viselkedésnek egy törvénykönyve adatott a számunkra, és ezt a tanácsot kaptuk. Az erény ösvényein jár én előttem. Az erény a magas erkölcsi normákra alapozott gondolatok és viselkedések mintája. Melyek tehát azok a magas erkölcsi normák, amelyeket segítenek nekünk abban, hogy erényesek legyünk? Az erény magába foglalja a szolídságot, gondolatban, nyelvezetben, ruházatban és viselkedésben. A szolídság pedig az erkölcsösség alapköve. Ahogyan az ember nem vág neki egy csörgő kígyóktól hemzsegő erdei ösvénynek mezítláb, úgy a mai világban biztonságunk érdekében elengedhetetlen, hogy szolidak legyünk. Amikor szolidak vagyunk, megmutatjuk másoknak, hogy mennyei atyánk leányaiként értjük az ő hozzáfűződő kapcsolatunkat. Bebizonyítjuk, hogy szeretjük őt, és hogy minden dologban tanúskodunk őróla. Amikor szolidak vagyunk, tudatjuk másokkal, hogy mi áldjuk az erényt. A szolidság nem arról szól, hogy menők vagyunk-e. A szolidság szívből fakad, és arról szól, hogy szentek vagyunk. Nem a divatozásról szól. A szolidság arról szól, hogy hithűek vagyunk. Nem arról szól, hogy valaki vagány. A szolidság arról szól, hogy az ember erkölcsös, és betartja a szövetségeket. Nem a népszerűségről szól, hanem a tisztaságról. A szolidságon múlik, hogy az erkölcsösség és az erény ösvényén biztos talajon állunk-e. Világos, hogy az erény a felmagasztosulás következménye. Moroni segít nekünk megérteni azt, hogy mind az erény, mind pedig az erkölcsösség mindennél drágább és értékesebb. Egyszerűen nem tehetjük meg, hogy könnyedén vesszük a dolgokat, vagy túl közel kerülünk a peremhez. Ez egy veszélyes talaj Isten bármenny leánya számára. A tan és a szövetségek 25. szakaszában azt tanácsolják nekünk, hogy ragaszkodnunk kell a szövetségeinkhez. Ragaszkodni azt jelenti, hogy megmaradunk, hogy kitartunk, és valóban erősen megkapaszkodunk azokban az ígéretekben, amelyeket az Úrral kötünk. A szövetségeink meg fognak erősíteni bennünket a kísértéssel szembeni ellenállásunk során. Szövetségeink betartása megszilárdít bennünket az erény ösvényén. Ha betartjuk, a kereszteléskor kötött szövetségeinket az ösvény közepén maradunk. Jeffrey Holland Elder a következőkre emlékeztet bennünket. A keresztelőnket kezdve szövetségeket kötünk, miközben az örök élet felé vezető ösvényen haladunk, és akkor maradunk rajta az ösvényen, ha megtartjuk ezeket a szövetségeket. A Szentlélek sugalmazásai mindig elegendőek lesznek a szükségleteinkhez, ha a szövetség ösvényén maradunk. Az ösvény legtöbbször hegynek felfelé halad, ám az a segítség, melyet a mászás során kapunk, szó szerinti isteni segítség. Az általunk megkötött szövetségeknek köszönhetően az Istenség három tagja, az Atya, a Fiú és a Szentlélek segít nekünk. E szövetségekre való emlékezésképpen veszünk minden héten az úrvacsorából. A kenyér megáldásakor mondott imában tanúsítjuk neked, ó Istenünk, örökkévaló Atyánk, hogy Fiad nevét készek vagyunk magunkra venni, őre mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekünk adott, hogy lelke mindig velünk legyen. Az ő lelke által irányítva, magabiztosak és boldogak lesztek, és szüntelenül erény fogja díszíteni a gondolataitokat. A Mormon könyve leírja, mi történt akkor, amikor egy egész társadalom megtartotta a szövetségeit, és tiszta és erényes életet élt, és bizonyos, hogy nem lehetett volna náluk boldogabb nép mindazon emberek között, akiket Isten keze teremtett. Továbbá a Szentlélek által irányítva másokra is igaz lelkű hatást gyakorolhattok. Az irodámban ki van rakva egy kép a családom női nemzedékéről, a déd nagymamámról, a nagymamámról, az édesanyámról és a lányomról, Amyről. A tervbe vetett elkötelezettséggel és hittel teli életük segített nekem magasabbra másznom és folytatni az utamat. Ránézve arra a képre, most már nagyon is világosan látom az erényes élet fontosságát. Ma nem csak egy lányom van, hanem 5 menyem és 5 kicsi leányunokám, akiket hozzáadhatok ahhoz a képhez. Mély felelősséggel érzek azzal kapcsolatban, hogy az erény és a szentség példamutató életét éljem előttük. Még akkor is, ha elsők vagytok a nemzedékek sorában, ti is felelősséggel tartoztok azok felé, akik követni fognak benneteket. Nemrég ismét nekiindultam annak a túrának a Titonokban, melyekről korábban beszéltem, de ez alkalommal, a férjemmel és a korunkbeli barátok egy csoportjával. Amikor nekivágtunk, izgalmas volt és könnyű, mielőtt azonban elértük volna a célállomásunkat, kimerültünk. Én pedig tudtam, hogy bajban vagyok. Fizikailag nem voltam annyira felkészülve erre a túrára, mint amikor a fiatal nőkkel túráztam évekkel ezelőtt. Felszerelésemet gondatlanul pakoltam össze, és túl sok mindent vittem magammal. A hátizsákom súlya kezdett kifárasztani engem, és kész voltam feladni. A többiek is megérezték a magassági szint zordságát, a meredek terepet és a nehez hátizsákokat. A férjem észrevette ezt, és előre sietett. Elhagyatottnak éreztem magam. Körülbelül 1 órával később azonban megpillantottam a férjemet, ahogy a völgy másik oldalán ereszkedett le az úton. Felém rohant. Amikor odaért hozzám, átvette a hátizsákomat, letörölte a könnyeimet, és elvezetett a célállomásunkhoz, egy fenyőfákkal körbevett kristálytiszta tóhoz. Majd megfordult, visszament az úton, és ugyanezt megtette még 4-szer a többi túrázóért. Miközben figyeltem őt, nagyon sajnáltam, amiért ennyire felkészületlen voltam, és még inkább sajnáltam azt, hogy olyan sok plusz dolgot pakoltam a zsákomba, amely hozzátett ahhoz a súlyhoz, amelyet neki kellett értem cipelnie. Hálás voltam azonban az ő erejéért, önzetlenségéért, felkészültségéért és szeretetéért. Miközben az élet hegyeit másszátok, maradjatok az erény ösvényén. Ott lesznek mások is, hogy segítsenek nektek. A szüleitek, családtagjaitok, püspökeitek, tanácsadóitok és igazlelkű barátaitok minden korosztályból. És ha elfáradtok vagy rossz helyen tértek le, változtassatok irányt és térjetek vissza az erény ösvényére. Soha ne feledjétek, hogy a szabadító ott van mellettetek. Képessé fog tenni benneteket arra, hogy megbánjátok a bűneiteket, meg fog erősíteni titeket, megkönnyíti majd a terheiteket, felszárítja a könnyeiteket, megvigasztal benneteket, és továbbra is segíteni fog nektek abban, hogy az ösvényen maradjatok. A szabadító az erénye tökéletes példája. Amikor Jézus Palesztina útjait rótta, széjjel járt jót tévén. Meggyógyította a betegeket, visszaadta a vakok látását, és feltámasztotta a halottakat. Az örökké valóság igazságait tanította, a halandóság előtti létezésünk valóságát, a földi életünk célját, és az eljövendő életben való lehetőségeinket Isten leányaiként. Az egyik kedvenc szentírásom így szól: bizalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez igaz. Nem csak kijelölte az utat, de időnként kézen fogva vezetett engem. Az ő útja az az ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, az eljövendő világban pedig örök élethez vezet. Bizonyságomat teszem arról, hogy ő él, meg fogja hallgatni az imáitokat, és irányítani fogja a lépéseiteket. Jézus Krisztus a mi példánk és irányítónk. Maradjatok az ösvényen, legyetek szolídak, ragaszkodjatok a szövetségeitekhez, és legyetek méltóak a Szentlélek társaságához. Az Úr megígéri: bízzatok, mert én tovább vezetlek titeket. Tiétek a királyság, és tiétek annak áldásai, és tiétek az örökkévalóság kincsei. Valóban csodálattal bámulom az ő páratlan életét, és az ön nagyszerű, engesztelő áldozatának, végtelen erényét. Jézus Krisztus nevében, Amen.
Jesus offers me. We express sincere appreciation.
Őszinte köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ma este beszéltek, és akik a csodálatos zenét szolgáltatták. Most pedig abban a kiváltságban lesz részünk, hogy Gordon B. Hinckley elnök, szeretett prófétánk szavait hallgathatjuk. Hinckley elnök beszédét követően a kórus és a gyülekezet elénekli a Sion ifjúságaként az utolsó napokban című himnuszt. A záróimát ezután Roseanne Bassett mondja majd, aki a Salt Lake Jordan North szöveg tagja. Hinckley elnök.
My dear young women, what a wonderful sight you are in this great hall.
Micsoda gyönyörűséges látvány vagytok ebben a hatalmas teremben, hogy édesanyáitok és tanítóitok kísérletében jöttetek. De ezen a konferencia központon kívül további százak és ezrek gyűltek össze az egész világon. Rengeteg nyelven hallgatnak bennünket, és a beszédeink le lesznek fordítva a saját anyanyelvükre. És az a lehetőség, hogy szólhatok hozzátok, hatalmas felelősséggel jár. Ugyanakkor csodálatos lehetőség is. Imádkozom a Szentlélek irányításáért mindabban, amit mondok ma. Mások már ékesszólóan beszéltek egy ülés témájáról, én csupán megemlítem azt. Az pedig nem más, mint az Úr kinyilatkoztatott igéje, amely a Tan és a Szövetségek 121. szakaszában található. Gondolataidat pedig díszítse szüntelenül az erény, akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt, és a papság tana úgy csapódik majd le lelkeden, mint az égből érkező harmat. A Szentlélek állandó társad lesz, jogarad pedig az igaz lelkűség, és az igazság változatlan jogara. Uralmad örökké tartó uralom lesz, és kényszerítő eszközök nélkül száll majd rád, örökkön örökké. Lehet-e az Úr kinyilatkoztatás által adott rendkívüli szavainál nagyobb ígéretet tenni bárkinek? Ezek Isten szavai, amelyek kinyilatkoztatásban adattak Joseph prófétának. Egy nagyszerű ígéretet hordoznak magukkal mindazok számára, akik engedik, hogy az erény díszítse szüntelenül a gondolataikat. Ti, fiatal nők, az élet küszöbén álltok. Elég idősek vagytok már ahhoz, hogy megkeresztelkedtetek, de elég fiatalok vagytok ahhoz, hogy az a jövőbeli világ, amelyről álmodtok, még mindig előttetek álljon. Ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Mindannyian az Istenség teremtményei vagytok. Szó szerint a mindenható lányai vagytok. Nincs határa a lehetőségeiteknek. Amennyiben kezetekbe veszitek az életeteket, a jövőtök megtelik lehetőségekkel és örömmel. Nem vesztegethetitek el tehetségeiteket vagy az időtöket. Nagyszerű lehetőségek állnak előttetek. Most egy nagyon egyszerű receptet ajánlok nektek, amely, ha betartjátok, biztosítani fogja a boldogságotokat. Ez egy egyszerű 4 pontból álló program. Mégpedig a következő. Első, imádkozzatok. Második, tanuljatok. Harmadik, fizessétek a tizedeteket. És negyedik, látogassátok a gyűléseiteket. Az első ponttal kapcsolatban személyes ima. Mennyei atyánk lányai vagytok. Ő a ti mennyei szülőtök. Beszélgessetek ő vele. Térdeljetek le minden este és reggel, és fejezzétek ki szívetek iránta érzett háláját. Beszéljetek neki azokról az áldásokról, amelyeket szeretnétek, és amelyekre szükségetek van. Soha ne felejtsétek el, hogy ez az egyház a kisfiú Joseph Smith alázatos imájával kezdődött, édesapja farmjának ligetében. Abból a rendkívüli élményből, amelyet az első látomásnak hívunk, fejlődött ki ez a munka, amely napjainkra 160 nemzetben több mint 12 millió egyháztaggal rendelkezik. Ez Dániel látomásának megvalósulása, amelyben a kő kéz érintése nélkül szakadt le a hegyről, és mindaddig gördül előre, míg be nem tölti az egész földet. Nem csak egyéni imát mondhattok, hanem bátoríthatjátok a szüleiteket is arra, hogy tartsanak családimákat, ha még nem tartanak ilyet. Az ima az a híd, amelyen keresztül mennyei atyánkhoz járulhatunk. Semmiben se kerül, csupán hitet és erőfeszítést követel. Semmi sem ad nagyobb örömet, mint az alázatos imában való térdelés. Az Istenség iránt érzett szeretetről árulkodik, aki minden jónak az adományozója. Az önmagunk iránti tiszteletről tanúskodik. Semmi sem helyettesítheti. Ez az Istennel lefolytatott személyes beszélgetés. A listám második pontja a tanulás. Mit tartalmaz ez az egyszerű, hétbetű szó? Először is tanulmányozzátok a szentírásokat. Talán az Ószövetségnek csak részeit fogjátok elolvasni, de nagyszerű leckéket tartalmaz. Az Új Szövetség egy aranybánya. Tartalmazza a négy evangéliumot, Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost, akárcsak az apostolok cselekedeteit és más írásokat. Próbáljátok meg elolvasni csak az egyik evangéliumot, mondjuk János könyvét. Amikor azzal készen vagytok, vegyétek a Mormon könyvét. 2 évvel ezelőtt az egész egyház felé azt a kihívást intéztem, hogy az év végéig olvassák el a Mormon könyvét. Bámulatos, hogy mennyien teljesítették ezt a kihívást. Mindenki, aki megtette, áldásokban részesült az erőfeszítéseiért. A megváltónkról szóló másik bizonyságba való belemélyedésünk szívüket megújította, lelküket pedig meghatotta. Néhányan közületek túl fiatalok voltatok akkor, hogy elolvassátok, de már nem vagytok túl fiatalok ahhoz, hogy most elkezdjetek olvasni. Az egyházi tanuláson kívül ott van az iskolázottság kihívása. Határozzátok el magatokat még fiatalon, hogy megszereztek minden iskolázottságot, amit csak tudtok. Egy rendkívül versenyközpontú korban élünk, és ez csak tovább fog fokozódni. Az iskolázottság az a kulcs, amely megnyitja a lehetőség kapuját. Talán tervezitek a házasságot, és reménykedtek benne, de nem vagytok biztosak abban, hogy ez meg fog történni. Még akkor is, ha férjhez mentek, az iskolázottság nagy hasznotokra lesz. Ne csak sodródjatok, hagyva, hogy a napok jöjjenek és menjenek anélkül, hogy fejlődnétek az életetekben. Az Úr meg fog áldani benneteket, miközben erőfeszítéseket tesztek. Életetek gazdagodni fog, szemléletmódotok kiszélesedik, miközben értelmetek megnyílik új távlatok és tudás előtt. A következő pont a tizedfizetés. Dicsőséges az Úr ígérete azokra vonatkozóan, akik fizetik a tizedüket. Azt mondja a modernkori kinyilatkoztatásban, hogy nem égettetnek meg. Nagyszerű ígéret Malakiás szavaiban található. Azt mondta, avagy az ember csalhatja-e Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem. Azt mondja a seregeknek, Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. Majd valami nagyon érdekessel folytatja, ezt hallgassátok. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti. Idézet bezárva. Míg a tizedet pénzben fizetjük, sokkal fontosabb az, hogy hittel fizetjük. Még soha nem találkoztam senkivel, aki őszintén fizette a tizedet, és panaszkodott volna miatta. Ehelyett bizalmukat az Úrba helyezték, az Úr pedig sohasem hagyta őket cserben. Amikor kisfiú voltam, édesapám minden decemberben átvitt minket az utca másik oldalára, Duncan püspök házába, a tizedrendezésre. A püspöknek nem volt irodája az egyházközség épületében, ezért ügyeit az otthonában intézte. Mindannyian helyet foglaltunk a nappaliában, majd egyesével behívott minket az ebédlőbe. Lehet, hogy a tizedünk 25 cent volt, vagy talán 50 cent, de teljes tized volt. Kiállította a nyugtát, és feljegyezte az összeget az egyházközség jegyzőkönyvében. Az összeg néha olyan kevés volt, hogy többe került azt feljegyezni. Mindazonáltal megalapozott egy olyan szokást, amely mindezen évek során tovább folytatódott. A tized fizetéssel számtalan áldás jött, ahogy azt az Úr megígérte. A gazdasági válság ideje alatt házasodtam, amikor nagyon kevés volt a pénz. Mi azonban fizettük a tizedet, és valahogy soha nem éheztünk, és semmiben nem szenvedtünk hiányt. A negyedik pont, látogassátok a gyűléseiteket, az úrvacsora gyűléseiteket. Semmi sem helyettesíti azt, hogy veszünk az úrvacsorájának szentségéből. Ez egy ünnepélyes, szent és csodálatos cselekedet, hogy vehetünk a kenyérből és a vízből az emberiség szabadítójának testére és vérére való emlékezésként. Az emberiség történetében nincs még egy olyan jelentőségteljes esemény, mint az isteni megváltónk engesztelő áldozata. Ez semmihez sem fogható. Enélkül az élet értelmetlenné válna. Zsákutca lenne. Az engesztelő áldozat örök életet biztosította számunkra. Mert a halál nem a vég, hanem inkább átlépés egy sokkal dicsőségesebb létbe. Az úrvacsora vétel mindezt jelképezi. Gyűléseink egyetlen része sem annyira fontos, mint az Urunk áldozatának jelképeiből való részesülés. Amennyiben megteszitek ezt a négy dolgot, megígérem nektek, hogy életetek gyümölcsöző lesz, hogy nagyszerű boldogságban lesz részetek, és hogy minden tekintetben hatalmas és kielégítő teljesítményeket fogtok elérni. Az Úr áldjon meg benneteket, drága fiatal testvéreim! Az áldásai legyenek veletek mindenkor és minden helyzetben. Szeretünk benneteket, és imádkozunk értetek. A menny mosolyogjon le rátok, ezért imádkozom alázatosan, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
As I am to live my soul.
Kedves mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy lehetőségünk volt részt venni ezen a csodálatos konferencián a mai napon. Nagyon hálásak vagyunk a vezetőinkért, és a sugalmazásért, amelyet adtál nekik és nekünk. Hálásak vagyunk minden vezetőnkért az egyházközségünkben, és azt, hogy segítesz nekik megérteni, hogy hogyan vezessenek minket az életünkben. Kérünk, áld meg őket, és segíts nekik tudniuk, hogy szeretjük őket. Kérünk, segíts nekünk, hogy bátran éljünk ezen dolgok szerint, amelyeket tanultunk ma este, és hogy tudjuk, hogy szeretsz bennünket, és hogy erősek lehetünk. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig erindíszítse a gondolatainkat. Hálásak vagyunk azért, hogy ezen egyház tagjai lehetünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.